Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bulgária újabb baráti gesztusként segítséget ajánlott Magyarországnak azon nehézségek kezelésében, amelyek az orosz Lukoilra vonatkozó ukrajnai kőolajszállítási tilalom nyomán álltak elő, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a bulgár energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően leszögezte, hazánk földgázellátásának egy jelentős része is Bulgárián keresztül érkezik, és a térségben az ország élen jár a megbízhatóság tekintetében. Magyarország és Románia közlekedési megállapodást írt alá. Ennek értelmében megkezdik a Szeged és Temesvár közötti vasútvonal építésének előkészületeit, valamint 2027-ig újabb határátkelő helyet létesítenek Kübekházánál, jelentette be a tárcavezető. A román közlekedési és infrastruktúraügyi miniszterrel lefolytatott tárgyalása után elmondta, a két kormány elkészítette és már be is adta a magyar Csanád és Csanád közötti Szent Gellért híd újjáépítésére vonatkozó pályázatát az Európai Unióhoz, és ez kifejezetten jó értékelést kapott, úgyhogy várják a felek a szeptemberi eredményhirdetést. Elhangzott, mindkettőnknek az a nemzeti érdeke, hogy Románia minél előbb tagja legyen a Schengeni övezetnek. Magyarországnak végre kell hajtania az Európai Unió bíróságának ítéletét, és 45 napon belül ki kell fizetnie a menekültügyi pénzbírságot, írta a kormánynak címzett levelében az Európai Bizottság, amit a Népszava szerzett meg. Christian Wiegand szóvivő közlése szerint a szervezet július 16-án levelet és fizetési felszólítást küldött tehát. A testület egyrészt azt szeretné tudni, hogy a kormány hogyan kíván megfelelni a június 13-án, illetve még 2020 decemberében hozott európai bírósági ítéleteknek, másrészt 45 napos határidőt szab egy 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az ország teljes jelenlegi tartozása több mint 240 millió euró, amely naponta 1 millióval emelkedik. Az Európai Bizottság tavaly közzétett jogállamisági jelentésében foglalt ajánlások több mint kétharmadát az uniós tagállamok teljes mértékben vagy részben teljesítették, jelentette ki a brüsszeli végrehajtó testület átláthatóságért és értékekért felelős tagja. Vera Jurová az Európai Bizottság idei úgynevezett országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó immár 5. jogállamisági jelentésének bemutatásakor közölte, egyes tagországok esetében aggodalomra ad okot a bírói függetlenség helyzete, néhány esetben pedig a helyzet romlása figyelhető meg. Továbbra is átfogó reformokat várna el a magyar kormánytól az Európai Bizottság, miután a tavalyi jelentésben megfogalmazott javaslatok közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezette szerv idén Magyarországgal szemben fogalmazta meg a legtöbb ajánlást, szám szerint 8-at. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy jól működő, önmagát minden időben és helyzetben ellátni képes hadiparra minden országnak szüksége van, jelentette ki a honvédelmi miniszter Zalaegerszegen az első magyar gyártású HIUZ, azaz Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű átadásán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a német Rheinmetall és a magyar kormány vegyes vállalatának gyárában tartott rendezvényen a hazai hadipar újjáépítését célzó erőfeszítések kapcsán elmondta, a szomszédban zajló konfliktus újra bebizonyította azt is, hogy a hadipart, a harckocsi gyártó, lőszergyártó kapacitásokat nem lehet rögtönözni, ehhez hosszú távú fejlesztésre, tervezésre van szükség. Idén májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 652 ezer, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 448.700 forint volt. A bruttó átlagkereset 14,8, a nettó 14,6, a reálkereset pedig 10,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 525.100, a nettóé pedig 363.900 forintot ért el, 16,9 illetve 17,2%-kal haladva meg az előző év azonos időszakit. Idén már minden második diák vidéki felsőoktatási intézménybe jelentkezett, mondta el a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika szerint a vidéki intézmények népszerűsége a megújult felsőoktatási modellnek köszönhető. Az államtitkár annak kapcsán beszélt erről, hogy most estétől már nyilvánosak a felsőoktatási ponthatárok. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég a folytatásban, a megnövekvő gumoly felhőkből az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sognare sempre di te. Oh, oh Rosy,
oh, oh Rosy,
se domando un bacio a te. Oh, oh Rosy,
oh, oh Rosy,
rispondi e dimmi qui, qui, qui. Ti voglio amare con tutto il cuore. Ma tu non osi parlarmi d'amore.
Osi parlarmi d'amore.
Oh, oh Rosy.
Oh, oh Rosy.
Non mi devi fare soffrire. Chéri.
Oh, oh Chéri.
Chiudi gli occhi e dimmi sì. Parlarmi d'amore.
Rosy, parlarmi d'amore.
Oh, oh Rosy.
Oh, oh Rosy.
Come una rosa profumi tu. Chéri.
Oh, oh Chéri.
Questo profumo mi fa morire. Questo profumo mi fa morire. Questo profumo mi fa morire.
Oh, Rosy.
Mana 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 mana
Silhouette magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. A mai napon egy különleges edzésformával ismerkedhetnek meg. Vendégünk Csuhajné Ildi edző, aki bebizonyította, hogy a szívünkben rejlő álmok megvalósítása nem korhoz kötött. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait arról az útról, amelyben mások testét és lelkét üdíti fel. A riporter Domán Vivien.
Sok szeretettel köszöntelek itt a Szent István Rádió mikrofonjánál. Mielőtt még arról mesélnél a hallgatóknak, hogy milyen mozgásformát is tartasz te, mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan jött maga a mozgás szeretete az életedbe. Gyerekkorodban is jelen volt már?
Igen, gyerekkoromban is már elég aktív voltam, már az iskolában is, úgyhogy anyukám beíratott művészi tornától elkezdve cságáncs, futball, hát most 50-et töltöttem tavaly. Ez a 40 év, ez sporttal telt el az életemben.
Mit jelentett gyerekként, és mit jelent most felnőttként számodra a mozgás és a sport?
Gyermekként én azt gondolom, hogy többnyire játékot is, és sportot is. Felnőttként viszont sport nyilván az, hogy másoknak is tudjak segíteni benne, nem csak hobbiból tartok edzést, hanem jó látni azt az edzetjeimen, hogy fejlődnek, elégedettek, és feltöltődnek igazából, ez a lényeg, hogy feltöltődjenek.
Milyen volt az út addig, hogy edző legyél, hogy elvégezd ezt a tanfolyamot, hogy az ember ne csak önmagáért foglalkozom mondjuk a mozgással vagy a sporttal, hanem másokért is, ahogyan ugye említed is, hogy fontos volt számodra az, hogy adni is adhass.
Ez az út, ez akkor motoszkált bennem, amikor kezdtem járni edzésekre. Nem sok lehetőség volt arra, hogy reggelente találjak egy olyan edzés formát, ami mondjuk nekem bejön, táncos aerobik, step aerobik, az van ugye szerdánként, aztán reggelente, de ezen kívül nem sok lehetőség volt, és úgy gondoltam, hogy amikor megtaláltam azt az edzésformát, ami nekem tetszett, egy darabig működött, aztán a reggeli edzéseket megszüntették, és ekkor kérdezte meg a férjem, hogy miért nem csinálod te? Mondom, én? 50 évesen? És akkor azt mondom, miért ne? Mondom, jó, hát próbáljuk meg. Elkezdtem az iskolát, úgy voltam vele, hogy a csoportos fitness instruktor az egy kapu, azon kívül rájpülő képzéseket tudok tanulni, de ez volt a fő cél, hogy egy edző, egy csoportos fitness instruktorit elvégezzek, és onnantól kezdve már az aqua fitness, a gyerek fitness, a step up, a kickbox aerobik, tehát számtalan kis rájpülő képzés van, amit már megtanultam, és még ami terve van.
Milyen edzéseket tartasz, vagy milyen mozgásformát? Mit adsz át az embereknek? Mesélj erről egy kicsit így részletesen a hallgatóknak.
Igazából ez egy aerobik edzésforma, ami egy kis tánccal spékelve van. Van benne box, van benne erősítés, tehát minden, ami szükséges egy testnek. Igazából az én edzésem úgy zajlik le, hogy először is ugye bemelegítés, egy pár perc, illetve előnyújtás, aztán utána tartok egy 20 perces erősítést. Ugyanis ez úgy jött, ez az erősítés kiegészítés, az edzés kiegészítése, hogy az egyik vendégem azt mondta, hogy ő neki tetszik ez a táncos aerobik, de ő lehet, hogy elmenne egy konditerembe még erősíteni. És akkor mondtam, hogy figyelj, csináljuk úgy, hogy az edzésnek az egyik részében tartok én erősítést, aztán táncos aerobikot, és akkor így jött be az, hogy jó, akkor erősítés, egy 20 perc utána aerobik, tehát táncos aerobik, fit dance, vagy ki hogy ismeri, én táncos aerobiknak hívom. Azután a végén nagyon fontos a nyújtás, egy 6-7 perc, és utána pedig beraktam nekik egy relaxációt. Dr. Örlős Gábornak vannak ezek a 4 perces relaxációi, és nagyon szeretik. Tehát amíg testileg feltöltődnek, illetve elfáradnak, azután van idejük egy 4 perc, hogy feltöltődjenek lelkileg is. Otthon a család mellett nem biztos, hogy mindenki meg tudja tenni, mint én sem tudom. Úgyhogy nekem is jó a csajokkal egy kicsit meditálni.
Csak lányoknak szól, vagy kiknek szól?
Bárkinek. Tehát, hogyha bárki fiúk közül, férfiak közül kedvet kapna rá, szeretettel várom, akár gyerkőc, akár anyuka, akár apuka, vannak nyugdíjasaim is, vannak fiatalabbak is. Nyilván a nyugdíjasoknál azért nagyon figyelek arra, hogy azért az ízületeiket kíméljük. Attól függ, már amikor látom, hogy kik vannak bejelentkezve, már akkor átnézem a edzéstervet, hogy úgy rakjam össze a zenei listámat is, hogy ne sok ugrálós mondjuk, vagy inkább erősítős, vagy amikor látom, hogy létszámnak a nagy része inkább erősítést szeretne, de egyébként mindig edzés előtt mindig megkérdezem tőlük, hogy miért szeretnétek, inkább táncosabb, inkább erősítős, sőt az erősítésnél is megkérdezem tőlük, hogy saját testsúlyos erősítés szeretnétek, súlyzósat, kitöréssel, vagy fekvőtámaszos erősítés. Tehát ezeket mindig az elején megkérdezem, és amihez van kedvük, mindegyikkel nagyon jól lehet erősíteni, aztán ők választanak.
Az jött le nekem, hogy igazándiból ez a fajta gondoskodás, amit beleteszel az előkészületbe is, meg a készülésbe, meg ott a jelenlétbe is, valamilyen szinten akkor személyre szabott, hogyha jól értem, de mégis csoportos?
Igen, csoportos, de nagyon sokban függ attól, hogy inkább fiatalabbak lesznek az edzésemen, tehát mindig figyelek arra, hogy túlnyomó része mi az, amit szeret. Már kitapasztaltam, hogy mi az, amit szeretnek, melyik csapaton melyikhez húz jobban, inkább a táncosabbhoz, illetve korosztály szerint meg azért, ha akár csak a fele edzettemnek is idősebb, akkor úgy fogom összeállítani az edzésemet, hogy ne legyen sok ugrálós, inkább táncosabb. Látom azt, hogy ki merre húz. Most leszünk egyévesek, és azért már azért megismertem a edzetjeimet, vendégeimet, szerintem több, mint vendégek, tehát inkább már barátok, család, egy kis fit család, mindenki közel áll hozzám, úgyhogy nincs különbség.
Mi motivál, hogy mindig meg tud tartani, hiszen a sport, a mozgás, ráadásul, hogyha az ember edzőként tartja, ő készül, ki kell állnia az emberek elé, ott igazániból nem tudod bevinni azt, hogy most rossz a kedved, szomorú vagy, bal lábbal kell az ember, már pedig emberek vagyunk, tehát hogy a mindennapjainkban néha van az, hogy egyik napunk ilyen, másik napunk ilyen, vagy segít már az első pillanatban, hogy ott félre tud ezt tenni?
Természetesen igen, mert amikor már bemegyek, csak a zenét kipróbálom és beüzemelem a telefonomról a zenei listámat, már akkor, amikor meghallom a mondjuk az egyik bemelegítést, akkor tudom, hogy melyik vendégem melyiket szereti, ezt most az egyik, azt a másik. Tehát igazából már tudom, hogy örömet fogok nekik szerezni. Sőt, az is számít nálam, hogy mondjuk valakinek meglepetést akarok okozni, jó születésnapja volt, vagy lesz, szóltam neki, küldje át a kedvenc zenét, és akkor én azt berakom. Attól függ, milyen BPM-ű, sebességű, tehát, hogyha lassabb, akkor egy nyújtásba, vagy akár egy erősítésbe, hogyha gyorsabb, vagy egy táncos koreót alakítok rá. Ezt is meg szoktam oldani a csajoknak, ezt a szülinapi kis meglepetést.
Milyen visszajelzéseket kaptál eddig az edzésekre az elmúlt időszakban, amióta ezt csinálod? Gondolom, hogy nyilván ez is nagyon motiváló az ember számára, hogyha kap visszajelzést, de mondjuk a testtel bánni vagy alakítani, ez olyan, hogy gondolom egy út, egy folyamat, és igazániból nem úgy van, hogy az ember bemegy, nem tudom, hétfőn, és akkor péntekre új ember lesz belőle.
Így van. Igazából a visszajelzések azok rengeteg esetben üzenetben jönnek edzés után. Nagyon jó olvasni, amikor azt mondja, hogy teljesen kikapcsoltál, pedig olyan problémáim voltak, és csak téged néztelek, pörgős, jókedvű, mosolygós, jellemedett, és már elég volt. Már tudjuk egymásnak, hogy melyik a kedvenc zenéi, akkor már látom, hogy már fülig ér a szájuk, egyiknek, másiknak, amikor tudom, hogy ő neki az a kedvenc számom, akkor már látom azt, hogy kacsint egyen. Tehát a visszajelzések főképpen üzenetbe jönnek, de amikor egy edzés lemegy, az öltözőben leülünk, és mutatják, hogy mennyire leizzadtak, hány kalóriát égettek, és hogy milyen napjuk volt, elmesélik, hogy miután történt egy negatív dolog velük a munkahelyen, és úgy jöttek, hogy nem is tudják, hogy van-e rá megoldást, mosolyogva mennek ki. Tehát ezeket látom, hogy lehet, hogy kicsit rossz kedvűen érkezik, de amikor távozik, mindenki fel van dobva, és ezek a visszajelzések nekem elég egy mosoly, és látom rajta, hogy jó érzi magát, hogy nem csak a testét alakítjuk, hanem a lelkét is.
Folytatjuk adásunkat, melynek vendége Csuhajné Ildi edző.
Milyen edzettségi szinttel várod az embereket? Mert én azt veszem észre a mai világban, hogy nagyon sok lett az ülőmunka, az ülőmunkát végző feladat vagy hivatás, és hogy az emberek igazándiból nagyon ritkán érnek rá a testükkel foglalkozni. És hogy sokszor edzetlenek vagyunk sajnos. Én ezt látom, nem tudom, te mit gondolsz erről.
Igen, van benne valami, viszont én minden edzésnél szoktam szólni, főleg, hogyha újak jönnek, hogy mindenki a saját edzettségi szintjéhez mérten hagyja végre a feladatot, illetve mindenki a saját sebességében hajtja végre. Csak mondok egy példát, tehát gondolok itt egy, akár egy hasprésre. Van, aki felemeli a lábát, és nehezíti akár egy mellkasra téve kézzel, de van, aki leteszi a lábát, és ezt mondom is, hogy jó, könnyítés, megmutatom a könnyített feladatot, és utána, aki már edzettebb, jó, az nehezítve mutatom a másikféle gyakorlatot, és akkor ők kiválasztják, hogy melyik az, ami jobb nekik. A gerincet ugye mindig kiméljük, már amikor például egy hasizom gyakorlatból lefekszünk és nyújtjuk a hasizmot, és ülnénk fel, mindig mondom mindenkinek, hogy a combját fogva üljön fel, tehát segítve ezt, hogy ne tereljük a gerincet. Tehát mindenre próbálok odafigyelni. A tér ne menjen a lábfeje vonalától előrébb. Mindig figyelem a tükörbe őket, úgyhogy igazából szeretnek is. Én is szeretem őket, meg tényleg odafigyelünk egymásra.
Már említetted a lélekszót, de ebbe egy picit menjünk bele, hogy valóban ugye nyilván az edzés során te is kapcsolatba kerülsz a saját testeddel, az ő testükre is egy kicsit ráérzel, hol kell segíteni, milyen feladatokat vigyél bele. Na de hogyan tudtok a lélekre hatni? Hogyan tudsz a lélekre hatni? Mi az a pont, amikor az ember bemegy az edzésre gondterhelten, de ahogy említetted, kijön mosolyogva? Mi történik?
Nyilván nekem bármilyen problémám van, vagy akár egy víruson mentem keresztül, vagy egy női menstruáción akár. Ugye vannak nehezebb napjaink, de akkor is mosolyogni kell, mert ugye én nekik mutatok példát, ha én elszontyolodva kezdem el az edzést, akkor ők szintén úgy lesznek. Tehát itt azt kell látnom, amit én szeretnék kapni tőlük. Tehát ha én látom magam, hogy mosolygós vagyok, akkor a tükörbe látni fogom rajtuk is. Ha jól érzem magam, akkor ők is jól érzik magukat, és ezt látom is rajtuk.
Hogyan találnak meg téged azok, akiknek felkeltette a figyelmét ez a fajta mozgásforma? Milyen gyakorisággal tartasz edzést, hol, és tényleg hogyan tudnak rád keresni mondjuk?
A Facebook oldalon van egy csoportom, Ill Dance Fitness a neve, illetve egy oldalam, aminek a neve Ill Dance. Itt megtalálnak, illetve a Facebookon Csuhajné T. Ildi néven vagyok fent, így megtalálnak, ott megtalálják a telefonszámom, akár rám is írhatnak üzenetben. Mindenkinek az első edzés ingyenes, mindenkit szeretettel várok, segítek, ha van bárkinek bármi problémája van, megbeszéljük, mi az, amit nehezebben tud végrehajtani, azt is, tehát mindenkivel szoktam beszélgetni négy szem közt is, hogyha valakinek problémája van, azt meg szoktuk beszélni, vagy hogyha olyan mozgásszervi problémája van, akkor először mindig azt mondom, hogy beszélj meg az orvosával, a kezelő orvosával, hogy egyáltalán ezt javasolják el, és azután jöjjön el, és ha tudom már, nyilván odafigyelek rá jobban, akár.
Amikor beszélgettünk egy kicsit arról, hogy mit is ad a sport, vagy mit is ad a mozgás, vagy a tánc, a fitness, és említetted, hogy hány éves vagy, hát most mondom a hallgatóknak, hogy nagyon rossz, hogy rádióban ülünk, és nem tévében, mert hogy gyakorlatilag 20 évet letagadhatnád, de tényleg minimum 18-at. És szerinted ez is a mozgásnak is köszönhető? Vagy szerinted van fiatalító ereje a mozgásnak vagy a táncnak? Mit gondolsz erről?
A rendszeres mozgás nagyon sokban befolyásolja a szerveinket. Ugye egy rendszeres mozgás az anyagcserét, az immunrendszert erősíti, a vérkeringés javítja. Ezáltal mindenfajta betegségnél jó hatással van ránk a szervezetünkre. Például vannak olyan vendégek, akik szóltak, hogy nem tudnak jönni, mert mondjuk menstruációs görcsökkel küzdenek, és erre azt mondtam, hogy gyertek el, meglátod, hogy el fog múlni. És nem hitték el, és amikor ez is vége lett, akkor az öltözőbe igen mondta is az vendégem, hogy tényleg igazad volt, tényleg elmúlt. Tehát igazából nem is gondolná az ember, hogy a szervezetre a rendszeres mozgás teljesen jó, tehát gyógyító hatású, mert tényleg oxigénellátást javítja, immunrendszert erősíti, anyagcsere javul, minden, ami, tehát ami az egészségre hat, annak csak jót tesz a mozgás.
Napközben tartod az edzéseket, vagy esténként? Ez most hogyan alakul jelenleg? Vagy mondjuk ősztől?
Hétfőn, szerdán reggel 8.30-tól 9.30-ig tartom az R95-be, ami a Rákóczi út 95 szám alatt van. Hétfőn este 19.15-től, és szerdán pedig délután tartom 16.45-től. Azért döntöttem így, mert mindenkinek más időpont volt jó. Van, akinek az este, van, aki 9-től este 6-ig dolgozik, csak a 7 óra után jó. Tehettem volna a hétfő szerdán délután egy időpontra is, de úgy voltam vele, hogy vannak olyan vendégeim, akik érdeklődtek, és csak este tudnak jönni, de vannak, akik csak délután. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy jó, akkor lesz egy délután is, és egy esti is. A reggeliek pedig ők minden alkalommal tudnak jönni, úgyhogy nekik már ez nem volt kérdés, hogy reggel most 9:30, 9 vagy 8, vagy... Tehát így, ha esetleg egy gyerekes anyukát nézünk, ha elviszi a gyermekét iskolába, akkor kényelmesen beér 8:30-ra, és azért döntöttem a 8:30-nál.
Te miből merítesz erőt vagy energiát? Már az elején, hogyha visszautolunk egy kicsit a beszélgetés elejére, említetted, hogy a férjed buzdítására kezdtél bele, bár nyilván ott volt ez az álom elültetve a szívedben, tehát valószínűleg a saját motiváció is benne volt, de hogyan tudsz akár mondjuk a jövőre nézve is inspirálódni, erőt meríteni, vagy akár interneten, hiszen van egy kút, amiből mások kivesznek, ugye, általad, de hogy ezt újra kell tölteni, ezt a forrást.
Nekem van egy másik munkám, a hitelügyintézés. Túlnyomó részben ülő munkát végzek. Itt azt vettem észre, hogy a legtöbb ismerősöm, aki ülő munkát végez, azok keresnek meg inkább jobban, hogy jönnének. Ugye, aki fizikai munkát végez már, az elfárad, és estére örül, hogyha a családdal kicsit le tud ülni, viszont aki ülő munkát végez, annak biztos, hogy jót teszek, hiszen azért kell a mozgás, tehát azért egy ülő munkával eltunyulnak az izmok, stb., de egy ülő munkát végző vendégem azt látom, hogy sokkal jobban érdeklődik a edzésem iránt, mint mondjuk aki már aktívan egy fizikai munka után. Látom a különbséget, hogy igen, aki már fizikai munkában elfárad, ő már, amikor elmondom, hogy milyen edzést tartok, akkor azt mondja, jaj, azt hittem, hogy egy súlyzós erősítős, nem.
Hogy jobban ráérez arra, amit te át szeretnél adni. Jobban nekik szól.
Igen, így van. Tehát itt azért aktívan ugrálunk, akár táncolunk, tehát itt...
Felviszitek a pulzusszámot,
így
ugye?
Így van, igen, és igazából vannak olyan zeneszámok, amik például egy Grand Up ráépülő képzésemről szól például, amiben pont ez a lényeg, hogy felvisszük a pulzus, levisszük a pulzus, felvisszük a pulzus, levisszük. Ezáltal ez egyébként egészséges egyébként a vérkeringésnek is, illetve a szívet is edzük. Tehát ezek mind arra valnak, hogy tényleg jót tesz az edzés és a rendszeres mozgás.
Kedves hallgatóink, Csuhajné Ildi edzővel Domán Vivien beszélgetett. További részleteket az edzésekről a közösségi médiában az Ildens oldalon találhatnak. A beszélgetést két hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk. Tartsanak akkor is velünk!
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Muhari Máté, az Egri Jézus Szíve plébánia káplánja mesél életéről, diakónusi tapasztalatairól, és arról, mit tart legfontosabbnak a lelkipásztorkodásban.
Leginkább nekem az egyháznak az emberi arca, meg az, amivel a pasztorális is sokat foglalkozik éppen. Ugye most nem is olyan régen, még június elején vizsgáztunk pasztorálisból is, ugye Tomka atyának a könyvéből, szentségi lelki pásztorkodásból vizsgáztunk, és ott is leginkább azt tűnt fel, hogy az a fajta kedvesség, türelem, empátia a fontos, amit én ott tapasztaltam, és azt abszolút át lehet ide is ültetni.
A személyfüggő, az tőled függ, hogy te hogyan jelensz meg az emberek között.
Vannak ugyebár olyan dolgok, amiket át lehet ültetni, vannak olyanok, amik kevéssé. Az emberi oldalát, illetve ami a személyiségemet illeti, azt abszolút át lehet azt hiszem ültetni. Olyan gyakorlati dolgokra is gondolhatok, amik mondjuk talán kicsit kevéssé megvalósíthatók, hogy csináltunk olyat, hogy a jezsuita templom udvarában vasárnap este a mise után fiatalokat megvendégeltük. Ugye ők azért jöttek vissza Budapestre, mert kezdődött az egyetemi hét, jöttek a templomba, kinézték maguknak a leendő barátot, barátnőt, és akkor ott találkoztak, megittak egy sört, vagy egy szörpöt, vagy nem tudom, patogatott kukoricát megettek, és akkor jót beszélgettek a templomudvarban is. Amúgy az volt általában, hogy éjfélkor zártuk be a kapukat, és ugye ez mondjuk tényleg okozott néha nehézséget, hogy már úgy kellett kiterelni az embereket. Belegondolok a itteni egyházközségek életébe, ugyan itt Egerben van egyetem, vagy éppen Miskolcon is van egyetemi élet, de talán nincs akkora, hogy úgy kötődnének egy-egy templomhoz, plébániához, hogy oda úgy mennek, hogy direkt célzottan arra a misére mennek este, és utána még ott összegyűlnek és beszélgetnek. Nyilván ez Budapestnek a vonzó meg szívó ereje, amit azt gondolom, hogy itt az EGRI Egyetem egyre jobban tud egy picit csorbítani, mert igyekeznek itt az egyetemi életet fejleszteni, de tényleg vannak olyan adottságok, amiket ott meg lehet csinálni, mert van emberanyag, hogy így mondjam, itt talán valamivel kevéssé, de mindenképpen lehet azokat a dolgokat, amiket a pasztorális könyvből kiolvashattunk, meg levizsgáztunk belőle csinálni. Nagyon meg kell nyomni az emberi oldalt, azt gondolom, így az egyház megyében. Nem lehet megspórolni az emberekkel való találkozást. Nyilván Jézus is tanított tömegeket, de odafordult az egyes emberhez is, és tényleg számtalan esetet említhetünk. Leállt beszélgetni bárkivel, a szamariai asszonnyal, Nikodémussal, a gazdag ifjúval. Nem utasított el senkit. Mindenkire szánt legalább egy pici időt. Megérintették a kabátja szegélyét, hát válaszolt. Ez abszolút hiányzik, és ezt nem lehet megspórolni. Nyilvánvalóan egy papra sokkal több feladat hárul, mint korábbiakban, nyilván ez adódik abból, hogy egyre kevesebben vagyunk, de talán a későbbiekben mégis gyümölcsözőbb lehet az, hogyha úgy fordulunk az emberekhez, hogy ők ezáltal sokkal inkább lesznek majd a kollégáink, munkatársaink a későbbiekben, amire egyre inkább kell majd hangsúlyt fordítani azzal, hogy mi kevesebben leszünk.
Hoztál példát Jézus életéből, hogy mindenkivel szóba állt és mindenkire odafigyelt. Lelkipásztorként hogyan lehet szerinted nyitni az emberek felé? Hogyha most megnézzünk akár egy kisebb települést, de egy kisebb várost is, azért én úgy gondolom, hogy viszonylag szűk az a réteg, és elsősorban a tapasztaltabb korúak, az idősebb generáció, akiket meg lehet szólítani egyházi rendezvényekkel, ünnepekkel, akár a vasárnapi szentmisével. Nagyon jó az, hogy egyre több iskola, oktatási intézmény kerül az egyházmegye fenntartásába, és ezáltal el lehet érni valamilyen módon a fiatalabb generációt, de talán még mindig nem elég aktívan lehet rájuk számítani, vagy nem elég intenzíven. Lelkipásztorként te hol látod ebben a szerepet, feladatod?
Napokban, elmúlt hetekben találkoztam az interneten, közösségi médiában egy képpel, ahogy egy templomoszlop előtt egy szobor áll, talán ez egy megszokott kép, viszont nem a megszokott szent a hosszú földig érő ruhájában, hanem Carlo Acutis farmerban, meg pólóban, meg nem is tudom még, hogy volt ott ábrázolva, ami már tényleg az utóbbi években többször ki volt fejtve, hogy egyre inkább szükség van ilyen szentekre, akik hétköznapiak is a világban élve meg tudják szólítani az embert. Persze a pap legyen papos, meg emlékezhetünk, nem tudom pontosan idézni a Lackfi Jánosnak a versét, hogy ilyen is legyen a pap, meg olyan is legyen, de azon túl, hogy papos, legyen már egy kicsit hétköznapi is. Olyan értelemben hétköznapi, hogy ne szégyelje a reverendát fölvenni akárhova, mondjam azt, kimegy az emberek közé a városba is, akár reverendába.
Már ezzel nem vagy hétköznapi.
De pont az, hogy akkor úgy viselkedik a reverendát viselve, hogy az emberekben már ezzel ilyen megütközést kelt, hogy ez olyan furcsa, oké, nem hétköznapi, de hogy olyan értelemben, hogy kicsit ilyen jó értelemben tabut döntögető, meg falat lebontó, hogy most nem nevesítem, akár voltunk ugye még a szentelés előtt a Miskolcon az Ez az a Nap nevű rendezvényen, ott is volt egy már felszentelt pap reverendában, és túlnyomó többségében ott protestánsok voltak, de szerintem ez egy hatalmas jel volt, hogy egy ilyen jellegű rendezvényen a katolikus pap fölvállalta ezt az identitását, és hogyha valaki vele megállt beszélgetni, szerintem az abszolút az ökumenizmust építette, de ilyen értelemben, most akkor tovább gondolva, fontos az, hogy tudjanak emberi módon beszélni a pappal a leghétköznapibb dolgokban. A pap menjen ki a piacra, söprögessen a templom mellett, legyen megszólítható, legalábbis ez az én papi lelkiségemnek a velejárója. Ilyen értelemben kell hétköznapinak lenni, és hogyha egy kicsit a szentet így tudja közelebb hozni, hogy akár reverendában is oda tud menni a hétköznapi emberek közé, és nem a dörgedelmes szózatot intéző valakit látják állandóan a papban, akkor az ebben a mostani világban, meg emberi felfogásban azt gondolom gyümölcsöző tud lenni. Természetesen helye van annak, hogy bizonyos szituációkban megmondja az ember a tutit, ahogy már említettem, akkor előbb a példában a szamariai asszonyt. Jézus nem felejtkezett el arról, hogy akkor ott tisztázza az asszony helyzetét. Igen, éppen akivel most vagy, az sem a férjed, de ez is a beszélgetést jó irányba terelő megszólalás volt, és nem pedig egy ilyen kemény, beolvasó, lehordó valami. Tényleg kell az, hogy az emberek között megértéssel olyan jó jézusi módon legyünk.
Nagyon-nagyon értékes gondolatokat mondasz nekem a terveiddel, elhatározásoddal kapcsolatban. Én kívánom azt, hogy sok-sok év múlva is ezeket valóra tud váltani, és sikerüljön ilyen módon jelen lenni az emberek között. Említetted azt, hogy 6 évig jártál Budapesten a Szapienciára és az ELTE-re, ahol már tanárszakon ugye teológiai ismereteket szereztél, így neked az Egrieseki Papnevelő Intézetben csak 3 évet kellett eltölteni. Mindig úgy gondolok erre a szemináriumi időszakra, én kívülállóként, hogy szükség van arra 6 évre, hogy tényleg megérlelődjön az emberben egy határozott, stabil elhatározás, hogy valóban ő a papi hivatást szeretné választani. 3 év, az mennyire volt elegendő számodra?
Az évfolyamtársakkal szoktunk erről beszélgetni, nyilván kötetlen beszélgetésekben szívtuk is egymás vérét e tekintetben, hogy én ugye egy kicsit csak ilyen kakukktojásként becsöppentem, és a fél útnál csatlakoztam hozzájuk. Viszont egyszerre érzem azt is, hogy nagyon örülök annak, hogy csak 3 év volt, persze örül az ember a rövidítésnek. Másrésztről viszont, amit már korábbi hasonló tapasztalatú atyáktól is hallottam, azért mégiscsak rövid volt. Előttem szintén Jászberényi Lóci Tamás atya volt hasonló cipőben, ő is ugye tanárszakról, hittankémiáról, Veszprémből érkezett így ide, és akkor ugye őt 20 éve szentelték, egy jó 10 évvel ezelőtt Maksó Péter atya volt szintén, aki a Szapiencián tanult, és úgy jött, és neki is így volt egy kis rövidítés. És azt Péter atyától hallottam, emlékszem, hogy mondta, hogy azért ez jó-jó, de szükséges az a 6 év olyan értelemben, hogy az emberben tényleg letisztázódjon meg. Nagyon gyorsan eltelt, tehát hogy pláne ez a 3 év, szinte minden napjára emlékszem, de a többiek is így vannak, azt hiszem, a 6 évvel. Abból a szempontból viszont szerencsés vagyok, hogy nem csak ebben a 3 évben gondolkodtam egészen komolyan arról, hogy most akkor mit is akarok kezdeni az életemmel, hanem ez már nekem csak ugyan a középiskolás éveknek a mindennapjaitól kezdve, tehát az elmúlt 10-15 évemet szinte úgy meghatározta, hogy azt gondolom, jó az a döntés, és az Istentől jön, és ebbe bátran belehelyezkedhetem. Ebből megközelítve viszont azt mondom, hogy jó, hogy csak ennyi időt jártam. Máskor meg azt gondolom, hogyha olyan napom van, hogy de jó lett volna még ide egy kicsit járni, ha arról az oldalról közelítem meg, hogy közben itt zajlott ugye a felújítás, 2 évet én a Szent János házban laktam, fél év gyakorlat, és akkor hát én a történelmi nagyházban én csak fél évet laktam, vagy képződtem. Ebből a megközelítésből is talán jó lett volna még ott többet lenni, többet tenni.
Milyen élményekkel gazdagodtál? Ugye rendszeres hallgatóink azt megszokhatták, hogy a Gaudete című műsorban heti rendszerességgel meséltek arról, hogy mi minden történik a szemináriumban veletek, körülöttetek, de te milyen élményekkel, milyen emlékekkel távoztál?
Nagyon jó élményekkel távozom. Azt gondolom, hogy egy ilyen patinás és régi intézmény, meg hogy valaki egy ilyenbe járhat, tehát nem adatik meg mindenkinek, és van ennek egyfajta romantikája is, és azok az élmények is, amiket szereztem, építettek sokban ember, a személyiségemet fejlesztették, tehát ugye bekerültem egy szűkebb közösségbe az évfolyamba, zömében pár évvel fiatalabbak voltak velem, de ugye tapasztaltam azt, hogy vannak a közösségnek, ugye van dinamikája, és egy már meglévő csoportba betagozódni, becsatlakozni, ugye nem is olyan zökkenőmentes, de sokat épített, és nagyon sokat adott, sokat köszönhetek az évfolyamtársaimnak, rengeteget segítettek abban, hogy ez a beilleszkedés ez jól menjen, és innen is köszönöm nekik utólag, hogy ebben partnerek voltak. Nagyon jó lelki program lehetőségek is voltak, meg igazándiból, amit a szeminárium tud adni. Nagyon szerencsés ember vagyok ilyen tekintetben, hiszen az, hogy csúfolják ugye így, hogy ez egy zárt burok, de ez a zárt burok számomra inkább egy anyaméh. Meg ahogy most visszajöttünk a diakónusi gyakorlatról, még úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy inkubátor, hogy már úgy kint lennénk, meg úgy szívnánk a szabad levegőt, de még egy kicsit még fejlesztenek minket, még egy kicsit táplálnak minket, és az, hogy esténként lemegyek a kápolnába, szentségimádáson ott vagyok, sétálok egyet a felső kertbe, és ott mondom a rózsafűzért, ez egy nagy-nagy kegyelmi ajándék, és sokat tud adni. Itt van lehetőség még úgy igazán sokat olvasni, tanulni. Nyilván utána is van az embernek lehetősége, de akkor már sokkal több egyéb feladat lesz a vállán, és ez a szeminárium, tényleg ezek a legjobb szavak, amiket tudok mondani, hogy egy kicsit, hogy egy anyamé, egy utólag, meg már így ebbe az utóbbi fél évben, ami volt, így a diakonusi gyakorlat után, mint egy inkubátor, amiben még a növekedésünket segítik és fejlesztenek.
Többször megemlítetted a diakonusi gyakorlatot, te hol voltál gyakorlaton, és ott milyen tapasztalatokat szereztél?
Nem kerültem messzire, itt volt a Megerben a bazilikánál. Nagyon jó tapasztalatokat szereztem, sokat segített az, hogy egy élő papi közösségbe kerülhettem bele. Nem is tudom, talán még csak Miskolc-Mindszenten van hasonlóan nagy papi közösség az egyház megyében, és így több atyát közelebbről is megismerhettem. Nyilván úgy is, hogy ketten ugye Csizmadi atya, illetve Szabó József Béla atya is tanítottak a szemináriumban. János atyát egészen régről ismertem, még fiatal pap volt, amikor az említett zarándoklaton Lengyelországban, ahol a Salvatore Jánosokkal találkoztunk, illetve akik szervezték azt a zarándoklatot, vele ott találkoztam először, és azóta is jóban voltunk, így jó volt újra találkozni, vagy együtt dolgozni. József atyát is korábbról ismertem, már volt a jásságban korábban káplán, még abból az időből ismertem. Jó volt ilyen értelemben újra találkozni velük, és most közelebbről megismerni őket, tanulni tőlük, ott lenni abban az élettérben, amiben ők mozognak, bazilikában, az iskolában, ugye káplán atyákkal, Józsi atyával, ugye a ekkegyakorlóban, János atyával, a Szent Imrében. Jó volt látni az ő munkásságukat, azt, hogy hogyan is dolgoznak, hogyan oldják meg a János atyával az első áldozásra készülőkkel voltam ott, József atyával a bérmálkozási hittanokon voltam ott, többször helyettesítettem is József atyát, az is egy nagy élmény volt, különösképpen karácsony előtt, amikor ugye eldöntették azt, hogy egy hónapon belül egyszer kellett eljönniük hittanra, ugye a nagy létszám miatt, és valahogy akkor decemberben úgy jött ki, hogy nagyon sokan arra az utolsó alkalomra jöttek el, és plébániának a hát hosszú, de ugyanúgy elég szűk hittan termében 60-an legalább, de még talán többen is úgy összepréselődtek, és hát mind rám volt bízva a 14-15 éves kis kamasz, és hát ott csillogtathattam, amit tanultam még a tanárin pedagógiából, hogy akkor most hogyan is kell ezeket a gyerekeket leszerelni, vagy fiatalokat leszerelni, hogy akkor most rám figyeljenek is, ne a heti dolgokat beszéljék meg, ami éppen az iskolában volt, de volt lehetőségem egyéb területeken is kibontakozni, ugye János atya vitt magával az ifjúsági bizottságnak az üléseire Budapestre, fél évben kétszer is, vagy akár liturgikus tekintetben temetéseken vettem részt, eskedhettem is a bazilikában, rózsafűzért vezettem, litániát, mindenféle lehetőségem volt, azt gondolom.
Sok-sok olyan tapasztalatot szereztél, amit igazából az évfolyamtársaid mindegyiken megszerezhet, de nem egy ilyen közegben, mint az Egri Bazilika. Az Egri Főegyházmegye főtemplomában voltál. Lelkileg ez adott neked valami pluszt?
Nyilván nagyon fontos az ember számára az, hogy kötődjön. Ugye ez is egy érdekes szempont, hogy kérdezték tőlem sokan, hogy hát ott voltam a Szapiencián, ott voltam a jezsuitáknál, miért nem lettem én szerzetes? Tehát tényleg annyi szerzetessel találkoztam ott a tanári 6 éve alatt, hogy tényleg választhattam volna bármelyiket, Jászberény ugye régi ferences város, miért nem lettem akár az? Valahogy mindig éreztem azt, hogy engem az a lokálpatriotizmus úgy hazahúz. Fontos számomra Jászberény, de így az Egri Egyházmegye is nagyon az volt, és ez így különösképpen is, hogy az Egri Bazilikában lehettem, egy ilyen nagy-nagy plusz élményt jelentett. Nyilván amellett, hogy nagyon vártam azt már, hogy befejeződjék a felújítás. Hát ugye még most így az őszig vannak apróbb munkálatok, de most már így, hogy újra az egész templomtér látható és bejárható, ez most már így sokkal jobb. Hát így most már azért egészen más.
Sok-sok mindenről beszéltünk a hivatásod alakulásával kapcsolatban. A papi jelmondatodról nem beszéltünk még. Milyen jelmondatot választottál?
Lukács evangéliumából azt a mondatot választottam, hogy csak egy a szükséges. Igazándiból ez egy ilyen kiragadott rész, hiszen ugye kontextusa az, hogy ott van Jézussal Mária meg Márta, Mária figyeli Jézust, hallgatja a szavait, Márta tesz-vesz, csinálja a dolgát, ami fontos, azt gondolja, hogy fontos, meg amúgy lehet, hogy tényleg fontos is, sürgülődik, forgolódik ott a házi munkában. Én magam is hajlamos vagyok belefeledkezni olyan dolgokba, amik adott esetben fontosak. Nehezen mondok nemet bármilyen kérésre, ezt még tanulnom kell, hogy néha nemet kell mondani, hogy amikor igazán igent kell mondani, akkor az úgy igazán sikerüljön meg. Meg hát amikor igent mondok valakinek valamire, de Jézusnak meg sokszor elfelejtek igent mondani, ez úgy zavar, bánt, és ez egy nagy-nagy vezérfonal a számomra, hogy tudatosítson mindig azt, hogy először Jézusnak kell igent mondani, oda kell telepedjek a lábához, figyelnem kell őt, hallgatnom kell őt, és ha ez a része megvolt, akkor utána azt tapasztalom, hogy mindenre van időm. És nem az van, hogy rohanok, és jaj, még ez a dolog is, még az a dolog is, és jaj, hát a legfontosabb meg kimaradt, az Úr Jézus, hanem az van, hogy ő az első, hogyha vele megbeszéltem a dolgokat, akkor annál inkább viszem őt magammal a dolgaimba, amiket éppen csinálni kell, és nem az van, hogy őt kihagyom. Tehát csak egy a szükséges az, hogy őre figyeljek igazán, őre hallgassak, ővele járjak, vigyem magammal, adott esetben meg én menjek ővele. Ami meg még inkább fontos, hogy bármit is teszek, az vele történjen, vele általa ő benne.
Kedves hallgatóink, Muhari Mátéval, az Egri Jézus Szíve plébánia káplányával Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.